Isten igéjét a Mózes második könyve 40. fejezetéből olvasom, a 34-től a 38. versekig. Ekkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. És Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a felhő, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. Egész vándorlásuk alatt valahányszor fölemelkedett a felhő a hajlékról, útnak indultak Izrael fiai, de ha nem emelkedett fel a felhő, ők sem indultak el, amíg az fel nem emelkedett. Mert nappal az Úr felhője volt a hajlék fölött, éjszaka pedig tűzlángolt benne. Izrael egész háza látta ezt, amíg csak vándorolt. Ha elolvasok ezt az igerészt, amit mára kijelöltek nekem prédikációs textusnak, akkor elmeditálhatunk felette, hogy ez egy igen szép, talán így is volt, talán az is lehet, hogy a pusztai vándorlásban egy természeti jelenséget, egy természeti jelenség és egy a Szent Sátor beleavatásának az alkalma egybeesett, és utólag így értelmezték a krónikások, és titokban talán kérdőjeleket rakunk a történetnek a realitása mögé. Tesszük ezt azért, mert az Isten tapasztalatnak ez a fizikailag is látható jelenléte, így vagy úgy, de nem ismerős a számunkra. Én azt gondolom, hogy az Isten tapasztalat maga az igen. Biztos, hogyha elkezdenénk beszélgetni, akkor mindnyájan tudnánk olyan eseményeket mondani az életünkben, és azt gondolom, hogy a legmeghatározóbb eseményeket talán el se tudnánk mondani, amiben azt éltük át, hogy amit egy tesztégen ének így mondta, hogy itt van Isten köztünk, vagy itt van Isten jelenléte a szobámban, ebben a nehéz helyzetemben, ebben a pillanatomban, ebben a szituációmban. De ilyen minőségű tapasztalatunk, hogy Isten jelenlétét ilyen valóságos fizikai képben átérhetük volna, én azt gondolom, nekem biztos, hogy nincs, és azt gondolom rólatok, hogy talán nektek sincs. De talán közelebb tudunk férkőzni ehhez a történethez a hitünkkel és a racionális agyunkkal is akkor, ha szokásunknak megfelelően egy kicsit nagyobb perspektívából és messzebbről közelítünk, illetve a legvégén én majd a Szentírás egészét is bevonom az elmélkedésembe. Először nézzük, hogy hol is van, az Exodus 40-et, a 2 Mózes 40-et nézzük meg, hogy hova is illeszkedik ez a vers. Ugye azt szokták mondani, hogy a Szent Sátor, a tabernákulum, innen nevezték el egyébként a katolikus templomoknak a legbelső részét. Igazából az Exodus 40 a Szent Sátor összeszerelését írja le. Izrael fiai mindnyájan részt vettek ebben a munkában. Volt, aki az adományával, volt, aki a kétkezi munkájával. Az asszonyok szűttek, a férfiak fákat vágtak és faragtak, a mesteremberek, közöttük kettőt a Szentírás név szerint is megjegyez, elvégezték az igényes szakmai munkákat. De mindezek csak részletek voltak. Biztos ti is láttatok már a Szent Sátorról képet vagy makett. Tehát egy nagyon szép és nagyon igényes mű lehetett, alkotás lehetett. Az összeszerelés itt történik, a 2 Mózes 40-ben. Eddig Mózesen kívül, aki előtt el tudom képzelni, hogyha erős vizuális képzettel rendelkező ember volt, úgy egybeállt, hogy is kell ennek kinéznie, még azt is el tudom képzelni, hogy látványrajzot csinált róla, vagy a homokba, vagy a mivel mészköves ez a vidék, azoknak, akik ebben a munkálatban részt vettek. De igazából az egészet így egyben senki nem látta. És talán sokszor gondolták azt, vagy beszéltek is róla, hogy szép ez az arannyal bevont sittimfa, meg gusztusosak ezek a kapcsok és a szöttesek, de hogy fog ez az egész együtt kinézni? Nagyon profán és nagyon kisléptékű a hasonlatom, de olyan ez, mintha anélkül, hogy jártunk volna az IKEA felső emeletén, ahol egybeszerelve látjuk a bútorokat, elhoznának nekünk egy csomó darabot, meg kapcsot, meg még kis szerkentyűket is, amivel össze lehet csavarozni, meg talán még a tervrajzot is, és az ember azon gondolkodhatna, hogy de hogy is fog ez az egész végül összeállni és kinézni. És ez az a pillanat, amikor összerakják, minden a helyére kerül, minden berendezési tárgy a helyére kerül, és egyszer csak látni lehet az egészet. Nagyon nagy pillanat lehetett ez emberileg is. Egy nép több hónapos munkája, a kommentárok 4-6 hónapot mondanak, hogy ezt a munkát azok között, a körülmények között kb. 4-6 hónap alatt lehetett elvégezni. Egy nép majdnem fél éves munkája, ennek a gyümölcsét egyszer csak úgy egyben látják. De nem csak ez történik, hanem az a rendkívüli dolog is történik, hogy egyszer csak Isten dicsősége, a Sekina, Isten felhője megjelenik, és betölti a Szent Sátort. Én azt gondolom, hogy mindjárt el tudjuk képzelni ennek a pillanatnak a nagyszerűségét. Lépjünk még egyet hátra. De miért volt egyáltalán szükség a Szent Sátorra? Izraellel Isten nagyon sok csodát tett. Sok csodával kihozta őket az egyiptomi rabszolgaságból. Az isteni jelenlét és gondoskodás nagyon sok csodáját tapasztalhatták meg, amíg elértek ide a Sínai hegyhez. Egyébként ez elég távol volt már ahhoz, hogy vissza nem lehetett fordulni, és elég sok utat megtettek már ahhoz, hogy szükségük legyen egy nagyobb pihenőre és megállóra. És ezen felül pedig Isten Mózesnek az elhívásakor azt mondta, hogy az lesz a jele, hogy én beszéltem veled, hogy ezen a helyen fogtok engem szolgálni. És ez a hely, ahol a nép megpihelhet, Mózes pedig felment a hegyre, ismerjük ezt a történetet, ahol 40 napig ott van. Mi ebből a találkozásból általában a 10 parancsolatot szoktuk megjegyezni, hogy itt kapja Mózes a 10 parancsolatot, de itt kapja a Szent Sátor leírását is a bibliai gondolkodás szerint. Utasítást kap, részletes tervrajzot kap a Szentírás megépítésére. Miért is? Ez a nép szabad, már nem rabszolga, de nem független az ő Istenétől. Isten pedig köztük akar lakni, ezt mondja Mózesnek. És ennek a köztük lakozásnak a formája a Szent Sátor. Mert Istennek helyre lenne szüksége? Ugye tudjuk, hogy később a Szentírásban ott van, hogy hát kézzel csinált templomokban nem lakom. Istennek helyre lenne szüksége? A népnek, a lelki érettségnek ezen a fokán szüksége van a Szent Sátorra. Később majd látni fogjuk, hogy hogyan is alakul ez a történet. A népnek van szüksége arra, hogy az újonnan nyert szabadsága egy mindenki számára élhető rendbe formálódjék. Nem Istennek. A népnek van szüksége erre a formára. Hogy majd még sokáig hordozzák, aztán majd síróban lerakják, és én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy amikor megépítették a templomot, akkor hova tűnt a Szent Sátor? Azt tudjuk, hogy a berendezés átmehetett a templomba, de hova tűntek a kárpitok, meg a kapcsok, meg ezek az egyéb részletesen leírt felszerelések. Azt már mondtam, hogy ezt a munkát körülbelül 4-6 hónap alatt lehetett elvégezni. Ez a rabszolgaságból kiszabadult nép, aki eddig a fáraó építkezésén dolgozott, most egy közös lelki-szellemi központ külső struktúrájának a megteremtésén dolgozik. Együtt. Ez a nép a rabszolgák seregéből a menekülők hada volt a Sínai hegyig. Nincs mit szépíteni, menekülők voltak. Éppen hogy csak megúszták az egyiptomi seregnek az, hogy az egyiptomi sereg utolérje őket. Már ez is szabadság. Ritkán gondolunk arra, hogy menekültnek lenni is bizonyos értelemben szabadság. ezt most nagyon áttételesen értsük, de annak csak a kezdete. Itt váltak a Sínai hegy lábánál igazán szabad néppé. Itt építették fel közösen a Szent Sátort, és itt kapták meg a törvényeket. Mert a szabadság egy mindenki által élhető, rendben tapasztalható csak meg. Ahol a rendben, ahol a szegénynek is megvannak a maga jogai, és a gazdagnak is megvannak a maga nagyon komoly kötelezettségei. És ha így 20.-21. századi szemmel nézzük a mózesi törvényeket, akkor lényegében ezek a szabadság törvényei, a szabadság rendjének a törvényei. Olyan gyönyörűen fogalmazza meg József Attila a Levegő című versében, hogy szabadság, te szűj nekem rendet. Biztos emlékeztek erre a verssorra. A szabadságnak ez a rendje, aminek mindig szüksége van. Mindenkorban és minden kultúrában szüksége van valamilyen instrumentális megjelenésre. Itt most a Szent Sátor építésében, mindegy építése révén mindegy kifejeződik. Az együttérés szabályainak, az ünnep rendjének, a kultusz rendjének legitimitását, érvényességét szentesíti az, hogy a közösen épített sátrat Isten dicsősége, mint egy belakja, elfoglalja. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon kevesen értették meg így, de hogy minnyájan ezt a tapasztalatot élték át, abban biztos vagyok. A történet azonban nem ilyen szép. A rend igénye nem születik meg azonnal egy rabszolgasorból, éppen hogy csak kiszabadult népből. Mert ennek a népnek a perspektívája a mindennapok túlélése volt. Úgy, ahogy tudjuk. Úgy, ahogy lehet. Ismerjük ezt a mély szegénység soraiban élő embertársaink mentalitásából. Az Exodus 40 a 32. fejezet antitézisének is tekinthető. Mózes fölmegy a hegyre, és sokáig ott tartózkodik, 40 napig. Szép-szép, hogy a láthatatlan Isten eddig sok csodát tett értünk, gondolhatják Izrael fiai. De ennek a láthatatlan Istennek mégiscsak Mózes volt a látható megjelenése, közvetítője. Ma így fogalmaznánk, én nem tudom, hogy ezt ők hogy fogalmazták, de hogy eddig bejött, amit mondott. Kiszabadultunk. Még manna is lett, még fürjek is lettek, még víz is lett. De most 40 nap is Mózes nincs sehol, és úgy tűnik, hogy Isten sincs sehol. Valamilyen Istenre, valamilyen étoszra, sőt, ennek az étosznak a látható megnyilvánulására mindenképpen szükség van. Minden embernek mindenkorban mindig szüksége van. Enélkül káosz és pusztulás vár az egyénre és a közösségre is. És megszületik az ötlet. Van nekünk mintánk. Egyiptomból csináljunk aranyborjút, és a méltóság teljes ünneplés helyett részegedjünk meg körülötte. Amilyen az Istenünk, olyan az ünnepünk. És ez mindig így van. Mózes jön lefele a hegyről, kezében a két kőtábla, és először hallja, aztán pedig látja, hogy mi történik. És ebben a történetben életemben először gondoltam arra, hogy nem csak a nép vizsgázik rosszul. Mózes, aki egy robosztus személyiség lehetett, először porrázúzza a mészkőtáblákat, aztán megitatja vele a népet, aztán eldör ki, hogy aki az Úré ide hozzám, és a léviták meg is ölnek jó néhány embert. Mózesnek csillapíthatatlan a fölháborodása. Ő jön a kőtábláival, a Szent Sátor ideájával, és látja az aranyborjút, és látja a lerészegedett aranyborjú körül táncoló népet. Csak Isten tudja lecsillapítani őt. És mégpedig úgy, ahogy én értelmezem, hogy magára veszi, Mózes haragját, mintha ő haragudna a népre. Ezt a 21. században a lélektat nyelvén majd a tükrözésnek fogjuk hívni. Azt mondja Mózesnek, hogy haragszom, el akarom pusztítani ezt a népet, majd belőled egy új népet csinálok. Ezt akarod, Mózes? És Mózes, amikor Istentől hallja azt, amit ő gondol, akkor azt mondja, de hogy ezt akarom. Szó se lehet róla. Ez lényegileg, ez Mózes reakciója. Először Isten azt ígéri meg neki, hogy jó, akkor majd az angyalom veletek megy. De hát ez egy Mózesnek nem elég. Egy Mózesnek, akinek életszenvedélye, Isten dicsőségének a keresése és a látása. Isten személyének a látása. Hogy lehetne ez elég? Addig könyörög, amíg Isten meg nem ígéri neki, hogy ő maga megy velük. Belátta-e valaha Mózes, hogy nem Istent, őt kellett meggyőzni a folytatásról? Nem tudom. De van folytatás. És ez a folytatás a közös munka, a Szent Sátor felépítése, amit a Biblia kronológia szerint a második év első napján, azaz a kivonulás első évfordulóján szentelnek fel. És ekkor jelenik meg a felhőoszlop, a Sekina, Isten dicsőségének a jele. De olyan módon, amit még Mózes sem bír el. Mert a felolvasott történetben van egy nagyon érdekes mellékszál. Mózes sem tudott bemenni a Szent Sátorba, amikor Isten dicsősége elfoglalta azt. A héber dicsőség szóban benne van az a jelentés, hogy nehéz, súlyos, kávod. Az a Mózes, aki oda megy az égő csipkebokorhoz, amiből Isten hangját hallja, aki felmegy a hegyhez, és kibírja, hogy ott van 40 napig Isten jelenlétében, aki később, amikor a népért könyörög, addig könyörög, mert látni akarja Isten dicsőségét, hogy hátulról meglátja, ez a Mózes most megáll. Ez a jelenet számára is túl súlyos. Nem tud bemenni a Szent Sátorban. Ugye a vallás antropológia szakkifejezése az Isten tapasztalatnak erre a formájára az, hogy mysterium tremendum, rettentő titok. Van olyan titok, az Isten jelenlétnek van olyan súlya, amit ebben a testben még egy Mózes sem viselhet el. Nem véletlen, hogy a jelenések könyve olyan sokszor beszél az Isten dicsőségéről, amit az övéi látnak, szemtől szembe látnak, mert egy már nem testi létformában ezt el tudják viselni. És olyan tanulságos számomra legalábbis ez a kis kitétel ebben a szakaszban. Üzenet Mózesnek, neked is van határ. És üzenet a népnek. Mózesnél nagyobb az, aki védelmez és vezet benneteket. Mindkét félnek még bőségesen lesz ideje megtanulni ezt a leckét. 39 évük lesz rá. 39 év múlva Mózes nem megy be az ígéret földjére, és 39 év múlva ez a nép Mózes nélkül marad. De Isten tovább viszi őket. Én azt gondolom, hogy a határainkat nehezen ismerjük, és nehezen fogadjuk el. És nehéz túllátni a Mózeseinken, az Istentől nekünk adott embereken. Lehet őket szeretni, gondoljuk csak vissza azokra, akik nagyon sokat jelentettek nekünk. Lehet őket szeretni, meg kritizálni, meg lázadni is ellenük. Évek tapasztalata kell hozzá, hogy túllássunk rajtuk, és az erényeinken, és túllássunk a hibáinkon, és azt tudjuk mondani, hogy ő is csak ember. Csak éppen valamivel többet látott az Isten dicsőségéből, mint én. Ha nincs is Isten valóságos jelenlétéről ilyen tapasztalatunk, ilyen fizikai tapasztalatunk, talán, de mégis felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy hol látható ma Isten dicsősége. A Szentírásnak van egy nagyon érdekes vonulata, amikor Isten dicsőségéről beszél. Fokozatosan átformálódik a kép, és az ismeret arról, hogy hol és milyen módon látható Isten dicsősége. Már Mózes első könyvében ebben az összefüggésben nem szerepel ez a szó, de az Abcsel 7-ben István vértanú, nyilván a rabbinikus hagyománnyal megegyezően, azt mondja, hogy a dicsőség Istene megjelent Ábrahámnak, ami atyánknak. A zsidó hagyomány azt mondja, hogy az az Isten, akinek a dicsőségével találkoztunk a Szent Sátorban, és a történelmük folyamán még jó néhányszor, az a dicsőség Istene hívta el Ábrahámot, akivel elkezdődött az egész történet. Ez az Isten szólította meg Mózest, és tette az ő dicsőségét láthatóvá a tabernákulumban. Amikor a Szent Sátort felváltotta a templom, a Salamoni templom felszentelésekor is azt jegyzi a Szentírás, hogy megjelent a Sekina, Isten dicsőségének a felhője. Sok minden történt a salamoni idők után, és ugye sokszor beszéltünk már arról, hogy amikor Izrael népét a babiloni fogság fenyegette, a végsőkig azt gondolták, hogy nem történhet ez mellük, hiszen ott a templom, és ott van benne Isten dicsőség és Isten jelenléte. De megtörténik az, amiről elképzelni sem tudták, és Ezékiel már látja, Ezékiel 11-ben van ez leírva, hogy Isten dicsősége eltávozik Jeruzsálemből, és eltávozik a templomból. Sőt, egy más helyen, a Szentírásban, a fogság népe ígéretet kap, hogy Isten maga lesz az ő templomuk, addig, ameddig a fogságban vannak. Az újszövetségi iratok pedig arról beszélnek, hogy ez a dicsőség megjelent Jézus Krisztusban. A zsidó 1.3 azt mondja, hogy ő Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása. Hol van most Isten dicsősége? A 2 Korintus 3.18-ban Pál azt mondja, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Kedves testvéreim, az Isten dicsősége ma bennetek, bennünk lehet láthatóvá. Azaz az ő népében. Nem egy csoportban, nem egy felekezetben, az ő népében. Az én hitem szerint ez a zsidó keresztény közösség. Nem egy nemzet, hanem azoknak az összessége, akik az ő dicsőségét, az ő jelenlétét, az ő akaratát keresik, mennek a felhő után, ami most már nem kívülről, hanem belülről vezeti őket. Ez a dicsőség nagyon sok esetben rejtett. Ismét mondom azt, hogy csak gondoljunk azokra a hívő elődeinkre, akiktől sokat kaptunk, akikkel talán magunkban vagy hangosan vitatkoztunk. Én hangosan is megtettem. Akiknek számos hibáját fel tudnánk sorolni, de mégsem tesszük, mert hátulról, visszafelé már látjuk rajtuk Isten dicsőségét. A cselekedeteiken, a mondataikon látjuk azt, hogy hogyan jelenítették meg az egész életükkel valamilyen módon számunkra Isten dicsőségét. És ne felejtsük el, hogy a mostani világkorszakunkban az ő dicsősége bennünk és közöttünk lehet láthatóvá. Talán ezért érdemes a 2 Mózes 40-et olvasni. Imádkozzunk! Köszönöm, hogy olyan Isten vagy, aki megtapasztalható. aki a különböző korokban az emberi érettségének, az emberi gondolkodás érettségének megfelelően egészen különböző módon jelentette ki magát, de mindig kijelentette magát. Elképesztő gondolat arra jutni, hogy ez a dicsőség bennünk közöttünk lehet látható, és Uram, mi olyan sokszor nem látjuk, se a másikban, se közöttünk. Egyáltalán sokkal több, mint mást látunk. Mégis köszönjük az igéznek ezt az igazságát, hogy a téged szemlélők elváltoznak dicsőségről dicsőségre. Hogy a tiédben ki akarod munkálni valamilyen módon magadat, a lenyomatodat, ha kicsi és nagyon korlátozott módon is, de meg akarod jeleníteni magad. Hadd áldjunk ezért. Amen.